20. fejezet. Midőn Polgár Tamás Fruzsinának és Bebek Katalinnak azt ígérte, hogy őket oly biztosan fogja a csanádi püspök udvarához vezetni, mint az ország teljes békességben állana, oly valamire kötelezte magát, minek teljesítése senkinek sem állott hatalmában. A Duna túlsó partján, hol Dózsa a keresztesek nagyobb részével Szeged felé vonult, azonképpen, mint az innensőn, hol a tolnai és baranyai parasztok példája után a fegyvert fogott jobbágyok száma napról napra növekedett, minden biztosság megszűnt, és utasainak 2 egész hétig a Csepeli szigeten kellett mulatniuk. E sziget, mint hazai íróktól tudjuk, akkor időben az ország legvirágzóbb részei közé tartozott. Bél írta Notícia Hungáriae. Az udvar által mulató helyül használtatott, mire azt vadainak bősége és déli oldalán nagy halastavak különösen alkalmassá tevék. E sziget lakóinak sorsát más jobbágyékhoz képest boldognak lehetett mondani, és ennek tulajdonított, hogy a lázadás, mely nem eszmék, hanem kizárólag anyagi szenvedések által okoztatott, Csepel boldogabb virányaira nem terjedt ki, s míg az egész lángban állott, utasaink teljes biztonságban is aránylag kényelmesen tölték azon időt, melyet itt mulatni kénytelenítettek. Annyival nagyobbak voltak Fruzsina aggodalmai. A sziget lakói, akik nyugodtabb napokban a Duna két partján fekvő helységekkel a legélénkebb közlekedésben éltek, most csak ritkán távoztak falvaikból, de annyival borzasztóbb hírek terjedtek el közöttük. Majd azt beszélték, hogy Buda a keresztesek által bevétetett, és a királyon és Bakácson kívül minden urak és nemesek meggyilkoltattak, majd ellenkezőleg a keresztesek vég elpusztulását hirdették, és olyan körülményesen, mintha a hírterjesztői az egész esetnél maguk jelen lettek volna. Főképp az ország alsó részeinek állapota szolgált e hazugságok tárgyául. A dunántúli kerületből néhány nemes család menekült a Csepeli szigetre, és ezek nem győzték Dózsa és a keresztesek kegyetlenségét, és a nemesek szomorú állapotát eléggé sötét színben festeni. E híreknek egy része Fruzsina előtt ugyan titokban tartatott, de a szerencsétlen hölgy mindamellett eleget hallott, ami nyugtalanságát legmagasabb fokra emelheti, és a bizonytalanság, melyben főképp apja helyzete iránt élt, előtte mindennél szörnyűebbnek látszott, mire elvárhat. Fruzsina mindig sürgette az elindulást. Miután azonban a Duna túlsó partján tanyázó keresztesek az utazást lehetetlenné tevék, e szándék kivitele tovább 2 hétnél lehetetlennek látszott. Végre a cigány, ki míg a hölgyek a Csepeli szigeten tartózkodtak, kedvező alkalmat várva idejének nagy részét a pesti parton tölté, azon hírrel tért meg, hogy az indulást már lehetségesnek hiszi. A biztos hang, melyen a vajda előbb szólt, nagyon lejjebb szállott, és most megvallá, hogy az utazás nem veszély nélküli. De utasaink kétkedés nélkül elhagyták a szigetet, miután a ráckevi réven éjjel átkeltek, minden falut és a nagypuszták lakott részeit kerülve Szent Iván, Apaj, Sarlósár felé Kecskemétnek folytatták útjukat. E nagy helység határát elérve a kalauz egyenesen délnek Fejértó és Pusztaszer felé fordult. Innen ismét keletnek vette útját, s miután társaival együtt Mindszentnél egy ismerős révés segedelmével a Tisza túlsó partjára jutott, egyenesen Csanád irányában sietett tovább. Nem fogjuk az út részletes leírásával fárasztani olvasóinkat, ám bár hazánk erésze, mint tudva van, a mohácsi ütközet előtt inkább népesítve volt, mint most. A vidék akkor is szomorú és elhagyottnak látszott, és mivel utasaink nagy részt éjjel haladtak, s a napot nádasok között vagy egyes elhagyott pásztorkunyókban tölték, A hölgyek sok szokatlan fáradtságnak és nélkülözésnek valának kitéve, és csak vezetőjök ildamosságának és majdnem csodálatos táj ismeretének köszönhették, hogy az őket környező veszélyeket eddig kikerülték. Mióta a lázadás zászlója Dózsa által kitűzetett, nem csak azok, kik rendes táborokban Pestnél vagy más helyeken összegyűltek, de majdnem az egész parasztság fegyvert fogott. Egyes faluk népei a legbátrabbat vezérül választva, saját kényük s kedvük szerint folytatták a jobbágyok és nemesek között kitört nagy háborút. Társakat keresett magának mindenik, kit személyes bosszúvágy indított, s velük, anélkül, hogy valakit kérdene, sértőjének felgyújtá házát, meggyilkoltatá gyermekeit. És a Dózsa maga ímerényeket akadályoztatni akart volna. Ez nem állott hatalmában. A bosszú vágyhoz aljasabb szenvedélyek csatlakoztak, s azon ritka jobbföldes úr, ki magát saját jobbágyaitól biztosnak érzi, idegen rablók martalékává lett. Az anarchiának átka, hogy hol az létezik, ott a hatalom, mely senkinek sem tulajdona, valamennyi által igényeltetik. És az egyes polgár, ki törvényes kötelékeit lerázta, tetleg minden erősebbnek szolgaságába kerül, ez történt hazánkban is. Cigányvajdák, parasztok, sőt, ismert gonosztevők korlátlan hatalommal uralkodtak egész vidékek fölött, romokra égett úri lakok, sőt, néha egész faluk szomorú tanúságot tettek működéseikről. Polgár ügyes vezetése által utasaink eddig kikerültek minden veszélyt, de annyival nagyobb a félelem, mely között vándorlásukat folytatták. Sokszor, ha csendes éjszakákon a nagy rónaságon tovább haladtak, egyszerre a távolban egy lángba borult ház vagy úrilak a szerencsétleneket irányuk változtatására kényszeríté. És alig indultak meg ismétlődően a másik oldalról távol énekszó, arra inté, hogy innen is veszély vár, és meg kell állaniuk a róna közepet, és dobogó szívvel elvárniuk, míg a vész elvonult, és útjukat folytathatták. Ha a napot erdőkben vagy nádasokban tölték, a vad, mely szaladva az ágakat csörögteti, vagy egyes szárcsa, mely a nád között megmozdult, új meg új rémülésre adott alkalmat, sőt, olykor az is megtörtént, hogy kisebb parasztcsapatokkal találkozva nevükről és utazások céljáról kérdeztettek, és csak Polgár Tamás ügyessége és a bíbornak nagypecsétű úti levelemei így alkalommal előmutattatott eszközlé szabadulásukat, de többnyire csak, miután az asszonyok órákig a halálos félelem minden kínain keresztül mentek. Bebek Katalin ennyi szenvedések után elveszté jó kedvét, s a nyugodtabb órákban szokása szerint most is múlt idők emlékeivel gyönyörködteti hallgatóit. Előadásai többnyire szomorúak valának, és a szegény úrhölgyet jelen helyzetében csak kevéssé vigasztalák. Fruzsina belső szenvedéseit eléggé mutatá már halványsága is. A szegény leány, mint utitársait tudták, inkább apja, mint saját jövője miatt aggódott. A férfiak azonban csüggedettenül teljesítették nehéz feladatukat, és a Katalin igazságosan panaszolhatta, hogy soha magyar kisasszony ennyi bajon keresztül nem ment, elmondhatta volna azt is, hogy hívebb lovagok védelme sem jutott soha hölgyeknek. Polgár Tamás, ki életének egy részét bújdosva tölté, mint egy elemében érzi magát. A veszéllyel nőtt eszének termékenysége. Minél több nehézséget látott maga körül, annál vígabbnak látszott. Ollósiban különös lovagiasság vala észrevehető, mely rögtöni veszélyek között ugyan kevésbé nyilvánult, de a Szabót annyival több kis szolgálatok teljesítésére buzdítá, melyek által, mennyire a körülmények engedék, a nők helyzetét tűrhetőbbé tevé, és főképp Bebek Katalinnak vigasztalója lett. Ha a társaság útjában megpihent, Ollósi volt az, ki az erdőben a legsűrűbb fát, nádasok között a legszárazabb helyet az asszonyok számára fölkereste. Ő készített ágyakat, melyeket főképp Katalin számára ráterített takarókkal a lehetőségig kényelmesekké tett. Ő főzte az eleséget, melyel utasainkat vezetőjük ellátta, szóval a legvigyázóbb udvarmester tisztét teljesíté, és azt olyan finomsággal és lovagi könnyűséggel, minőtt Szabóban senki sem keresett volna. Mondják, hogy nem viszonzott szerelem nem tarthat sokáig. Hogyan lobogjon a láng, ha semmi által nem tápláltatik? De akik így szólnak, nem ismerik az emberi szívet. Nem mutatja-e a tapasztalás, hogy mennyivel mélyebbre fúrunk a földbe, annyival melegebben bugyog fel a tiszta forrás, melyet kerestünk. S mint a földnek, úgy a szívnek megvan saját minden külső befolyástól független melege, annyival erősebb, minél mélyebbre hatottunk titkos rejtekébe. Ilyen volt Orbán szerelme. Nem ámítva remény által, ő mégis boldognak érezi magát e napokban. Egész idejét kedvesével töltve, vele osztva minden veszélyeket, gondjaival körülfogva ez imádott teremtést, érezze, hogy biztossága tőle függ, hogy védelmére csak ő fogja ontani vérét, hogy megmentését neki fogja köszönni. Orbán először éltében szükségesnek érzi magát, és a néha szomorú gondolatok ébredtek lelkében, ha Ártándi Pál emlékénél pillanatokra a szerelemféltés kínait újra érzi, a szüntelen veszély, melyben kedvese forgott, nem engedi, hogy magát e gondolatoknak átengedje. Pruzsina biztossága minden pillanatban lelkének egész figyelmét kívánná. S a szelíd szavaknál, melyekkel a hölgy fáradtságait jutalmazá, Orbán feledé, hogy azokat hála és nem szerelem sugalta. Vagy ha ez eszébe jutott, erőlködött elűzni a gondolatot. Orbán boldog akart lenni, ha csak pár napra is, és gonddal kikerült mindent, mi őt a nyájas csalódásból fölébreszthette volna. Minden legkisebb tetteiből kitűnt szerelme, de nem szólt ez érzeményről, hiszen tudta, hogy Fruzsina válasza porba sújtaná egész boldogságát. Eddig Fruzsina legalább önmaga nem mondta neki meg, hogy szíve Ártándi Pálért dobog. Miért kényszerítse őt erre? Most legalább bizonytalanságban maradhatott. Ki tudja, mi hamar elér végzetem, gondolá néha magában, s ha most meghalok, azon reménnyel válhatok a világtól. Hogy Fruzsina egykor talán szeretni fogott volna, vagy hogy legalább nem szeretett mást, és szívem keserűség nélkül fog leszállani sírjába. Az utazás legveszélyesebb része a Tiszán való átkelés volt. Ám bár a lázadók eljárásában nem volt egység, és a katonai szempontból legfontosabb helyek általuk többnyire el nem foglaltattak, a folyók és főképp a Tisza partjainak őrzésében valamivel több gond vala észrevehető. A kompok vagy elégettettek, vagy legbiztosabb társaik őrzésére bizattak. És polgár mindig csak a Tiszától félt. Miután ennek túlsó partját elérve a szőke folyó habjait háta mögött látán, a cigányvajda majdnem biztosságban képzeli magát, és mosolyogva válaszolt, ha az asszonyok ez iránt kételyeiket jelenték ki. Kiktől féljünk, mondá jókedvűen. Kik e vidékről a lázadókhoz szegődtek, dózsa seregeivel Szegednél állanak. Ha csak a szegedi halászlegények egyszerre nem változtak meg, hihetőképp ott fognak állani hetek múlva is, és nem egy könnyen jutnak a városba. A többi parasztság nádasok között bujdosik. Azon keresztes csapat, mely Nagyváradnál gyűlt össze, eddig a püspök és nemesség által szétveretett. Vagy legalább több dolgot talál odahaza, hogy sem Biharból békésbe jöjjön mulatni. Csanád közel van, hol Csáki őnagysága mindig fegyvergyakorlott fickókat tárt. És most a temesi gróf és sok más urak összegyűltek. Talán eddig az erdélyi vajda is itt jár. és higgyék el, nagyságtok, fényes nappal utazhatnánk, s ha egy pár száz lázadóval találkozunk, ha még ők futamodnának meg előttünk. A kalauz ezen okai oly helyeseknek látszottak, hogy végre a többiek is csak nem egészen megnyugtatva érzék magukat, s Orbánt és Ruzsinát kivéve sokkal jobb kedvben folytatták útjukat. Ruzsinának busz sejtelmei, mióta őt kevesebb valóságos veszély környező, úgy látszik, még növekedtek, és ezen nyugtalanságának, mely a többiekre is visszaadott, volt talán tulajdonítható, hogy a bujdosók most is szint annyi vigyázattal folytatták útjukat, mint előbb tevék. A vidék, amelyen áthaladtak, mondhatatlanul szomorú vala. Végetlen rónaság mindenfelől. Itt mértföldekre terjedő nádasok, folyók áradásainak maradványai, ott rengeteg tölgyesek, vagy határtalan mező, melynek unalmas egyformaságát emberi szorgalom nem tevé érdekesebbé. Más években kalászok hullámzottak-e rónaságon. A réteken nagy nyájak kolompoltak. Pásztorének és a távol tornyokról áthangzó harangozás életet adott a magánynak. Most minden elfogyatva állt. Ha utasaink néha éjjel valamely falun mennek át, a kapuk tárva, a házak nyitva állanak, elhagyatva minden, mintha a lakosok kihaltak volna, és minden családházát hagyta volna emlékjelőre nagy temetőn, melynek közepében óriás kísértetként a magas templomtorony emelkedik ég felé. Elhagyatva áll az Istenház, mint egész környéke, elköltözött a hívek sokasága, kik szent falai között összeszoktak gyűlni. A harangok némán függenek magas állásukon. Rég elhervadtak a koszorúk, melyek ájtatos kezek aggatásával kerültek a templom előtt álló feszületre, és az örök lámpa nem önti fényét a színes ablakokon át. Semmi sem zavarja a halotti csendet, mely ez egykor népes utcákon vándorainkat most környékezi. Néha a házak egyikében felejtett kakas a szokott órában felzengi hangos énekét, de társai, kik egykor szavára feleltek, gazdáikkal most távol vándorolnak, s a falu őr éneke visszhang nélkül hal el a szalmatetők fölött. Néha kutyaugatás hallatszik, és az itt feledett ebek a lódobogásra kirohannak az udvarokból, mint a visszatérő gazdáik elébe sietnének. Egy ideig hallgatva követik a lovasokat, s miután meggyőződtek, hogy idegenek, szomorúan vonítva térnek vissza kapuikhoz. Valami rendkívül szomorító vala e látványban. És utasaink mindig örültek, ha ívfalut elhagyva ismét a szabad rétségen látták magukat, hol, mint Bebek Katalin mondá, a magány nem oly kísérteties, mint a lakatlan házak között. Azonban volt elég itt is, mi bennük szomorú gondolatokat ébreszthette. Az alföldi rónaságon akkor számos nemesség lakott. Minden, csak valamivel tehetős földesúr a nyughatatlankor szokása szerint kis várat épített magának, vagy házát legalább széles vízárokkal fogák körül, mely ha hídja felvonatot, rögtöni megtámadás ellen biztosságot nyújta. A nemesek ezen lakhelyei, melyek inkább biztosságot, mint életkényelmet kereső gazdák által többnyire lápok közepén, vagy legalább mocsáros téreken építettek, felvalának dúlva. A parasztok, kik e házakat egykor sóhajtva építék, most átkok között ronták le azokat, s hol még hetek előtt a büszke nemes oly biztosnak érzi magát, csak füstös falak, és sok gazdag család legbecsesebb vagyonának töredékei maradtak. A gazdák földönfutókká lettek, vagy ott fekszenek a romok között, és vendégszerető házaikban varjak károgása hallatszik, kik most a gazdag úr fölött tartják lakomájukat. Bebek Katalinnak, ki a most feldult várak nehányaiban szebb napokat töltött, Bush álmélkodásra adott alkalmat a romok látása. De mindinkább közelítve a célhoz, s mint vezetőjük előremondá, beszéljel, mióta Tiszán átkeltek nem találkozva, a jókedvű hölgy rövid merengés után többnyire ismét szebb napok reményével üzte el szomorúságát. Főképp, miután a napot sűrű erdőben töltve Polgár Tamás utazóinknak midőn este megindultak, tudtokra adá, hogy Isten segedelmével még napkelet előtt csanádok lesznek. Katalin visszanyerte egész jókedvét, s míg Polgár a társaság előtt gebélyén erdőkön keresztül egyenesen délfelé haladott, és Fruzsina és Orbán őt hallgatva követték, Bebek kisasszony hű lovagja Ollósi társaságában víg csevegéssel tölté idejét. Ollósi eleinte a legnagyobb érdekkel vett részt a beszélgetésben. Mátyás és Ulászló udvarának leventéi kerültek szőnyegre, és ő némi öntudattal beszélhetett azokról, kik meggyőződése szerint szépségük legnagyobb részét Isten után neki köszönik. De Ollósi lassanként szótalanabbá vált. Ritkább feleleteiben előbb nem tapasztalt levertség vala észrevehető, mely Bebek Katalin figyelmét ki nem kerülheti. Nagysád jókedvű lehet, mondám időn végre szomorúság oka iránt kérdeztetett. Egy pár óra múlva ott lesz csanádom, körülvéve a hódolóktól, mint mindig, bámulva és magasztalva ennyi kiállott veszélyek után, de én... Mi lesz belőlem? Kétség kívül kigyelmed érdeme szerint még inkább fog magasztaltatni, válaszolt Katalin. És az egész világ tudni fogja, hogy e kalandban kigyelmed vala lovakunk. Tevé hozzá sóhajta, mert eszébe jutott, mennyit szenved az egész utazás regényessége azáltal, hogy Szabó kíséretében történt. Nagysád megfeledkezik helyzetemről, szólt Ollósi oly hangon, melybe fájdalom és önérzet vegyültek. Én üldözött vagyok. Egy hatalmas pár által, mely jelen szenvedéseit igazságtalannal nekem tulajdonítja, bosszú célul kijelöltetve, nincs többé maradásom e hazában. Futnom kell, s egyetlen reményem az lehet, hogy a haza, s különösen azon főbb nemesség, melynek egész éltemet szentelém, végre át fogja látni üldöztetésem igaztalanságát. Katalinnak természetes jószívűséges azon hajlandóság, melyel Ollósi iránt viseltetett, mióta nemesebb tulajdonaival utazás közben megismerkedett, nem engedék, hogy a Szabó panaszaira felkacagjon. De a jó hölgy nem nyomhatta el mosolygását, midőn Ollósit figyelmezteti, hogyha az urak bármi oknál fogva reá neheztelnének is, a telekdi és Bebek családokban ezentúl buzgó pártfogókra számíthat, kik őt minden bántástól megőrzeni, elég hatalmasak. Nagysád nem ismeri a világot, válaszolt az előbbi. Ha a nemes családok gyönge érdemeimet méltánylani fogják is, ha legalább egy tagja e családoknak, itt a Szabó hangja érzékenyé vált, nem fog is talán megfeledkezni leghívebb szolgájáról. Ez rajtam nem segíthet. Míg az úri rend a paraszt had egyik legfőbb okát bennem keresi, egyesek pártfogása nem fogja feltartóztatni vesztemet, s mi eszközöm van nekem arra, hogy ártatlanságomat bebizonyítsam. Katalin sajnálkozva utitársánkit minden eszelősége mellett talpig becsületes embernek tartott, elkövetett mindent, hogy a rögeszmét megcáfolhassa, de hasztalan. Ollósi saját fontosságának tudatában és a fontosság érzetéhez miután inkább ragaszkodott, hogy sem azt magától bármi áron elvitáztatná. Még egyszer elsorolva mindazon körülményeket, melyek őt megszökésre bírák, azon meggyőződését fejezi ki, hogy a nemesség sohasem fogja ártatlanságát elhinni. Egykor, folytatá érzékenyen, remélem jobb napok jönnek-e hazára, és akkor az urak, kik most legjobb barátaik ellen így méltatlanul gyanakodnak, át fogják látni, hogy minden emberek között én valék legkevésbé a parasztok barátja. Művészetem és a nemesség válthatatlan kapcsolatban vannak egymással. Az egyik fölteszi a másikat. Az egyik a másik nélkül. Úgy szólván semmi. De a szenvedélyek a jelen pillanatban inkább fel vannak izgatva, hogy sem ezt beláttatnék. És elhagyva hazámat Velencében vagy Rómában keresek menedéket elleneim vad tühe elől. Ezt tette ő nagysága Túz, ezt tették sokan. Én egyes ember az összes nemességgel nem szállhatok szembe. Édes ollósi uram, mondá Katalin a legnagyobb jószívűséggel, ugyan ne hagyja magát így rászedetni. Ha a bíbornok ő eminenciájára a nemesség méltán neheztelne is, kinek jutna eszébe, hogy azért kigyelmedet üldözze, ki ő eminenciájának meghitt embere, de végre mégiscsak szabója és komornyikja, esett szavába az előbbi oly hangon, melyből Katalin észreveti, hogy magát sértve érezi. Nagysádnak talán igaza van. De ki tehet róla, hogy mások felőlem egészen másképp gondolkoznak, s pedig nem csak itt hazánkban, hanem Rómában is, hol, mint már egyszer elmondám, szolgálatom s tanácsaim Bakács ő eminenciájára nézve haszontalanoknak nem tartottak. Mi egy szabó? A világ fogalmai szerint semmi. A világ erészben talán igazságtalan. És valamint a hajdankor tiszteletben tarták kovácsokat, kik fegyvereit készíték. Jól tenné korunk is, ha többre becsülné azon a mesterséget, mely a társasági életre oly roppant befolyást gyakorol. De mindamellett nagysádnak igaza van. Egy szabó. Nem sok a mai világban, sőt, némelyek szinte megvetéssel tekintenek munkájára. De ki tehet róla, hogy éppen rám nézve kivétel tétetett? Én nem vágyódtam befolyás után, s mégis maga a bíbornok. A szabó valószínűleg hosszasan adta volna elő okait, minél fogva magát az államban a legfontosabb személyek egyikének tartá, ha a polgár Tamás felkiáltása által félbe nem szakasztatik. Hát mi az ördög lelte ezt az átkozott gebét? Kiállta ez haragosan lovát, mely horkolva hátrált és többször megfordult ostorral és sarkaival haladásra biztatva. Fatörzsök, vagy mit tudom én, mi fekszik előtte, hogy a rossz dög, hát nem megy tovább. És a cigány újra meg újra kezdé biztatásait hasonló sikerrel, sőt, lova mindig nyugtalanabb lett, mindinkább és inkább ágaskodott. Orbán a cigány lármájára melléje sietett, de alig ért azon helyre, hol a másik ló megfordult, midőn az övé is horkolni kezdett, és a félelem hasonló jeleivel hátrált. Hát az nem boszorkányság, mondta a polgára. Én nem tudom, hogy minek tartsam. Vagy talán annyira jutottunk, hogy a gonosz időbe még a ló is ribellál ura ellen. És a vajda ismét szorongatás veré lovát, de hasztalan. Se ő, se Orbán nem haladhatott tovább. Fogja csak kantárszáromat, szólt végre az előbbi leszállva lováról. Hadd lássuk, mitől félnek gebeink. Hát, ha nem lenne nyárat, azt hinném, hogy farkast látnak. Most értem, mondta rövid szünet után, mielőtt lovát Orbánnal hagyva néhány lépéssel előbbre ment. Hát itt dög fekszik. Isten engem, ló, és pedig nyerkelve. Mindenható Isten, sóhajták Katalin ki ez alatt ollósi vas fruzsinával szinte a helyhez közelített. Mi lesz belőlünk? Ha ne féljen nagysád, szólt polgár ki az alatt tovább keresett, és a lóhoz közel egy holt ember testet talált. Hát ez nem bánt többé. Hát ha kérnék, se mozdulna, olyan jól alszik. Alszik? Kérdé fruzsina remegve. Alszik, bizaz, válaszolt az előbbi. Egészen elázott, ha nem is bortol, legalább vérében. Jézusom, kiáltott Katalin. és itt ismét egy fekszik. Hát itt egy harmadik, szólt polgármidőn tovább keresen. Itt verekedtek, és kicsi erősebben koppantottak egymás fejére. Forduljunk meg inkább, kiállta Katalin. Hát már minek fordulnánk, mondta a polgár megnyugtatólag, midőn az asszonyok ijegységét észrevevő. Hát ezek nem bántanak. Szép becsület tőlük, hogy mielőtt megérkeztünk, egymást olyan derekasan agyonverték. Hát legalább nem lesz bajunk velük. De a nyugalom, melyet polgár színlelt, koránt sem vala őszinte. A holdvilág, melyet ezéjjel többnyire fellegek takartak az erdő sűrű lombján át, csak kevés világot terjesztett. Azonban a vajda egy gyönge világítás mellett is eleget látott, mi benne aggodalmat gerjesztett. Itt csata volt, súgá Orbánnak, midőn ismét lóra ült, és kissé megváltoztatva az előbbi irány tovább indult. Az egész erdő telve halottakkal, és pedig páncélos emberek. Én nem foghatom meg. A Dózsa Szegednél táboroz. Talán a nagyváradi csapat, melyel a püspök seregei találkoztak, edzé meg hasonló hangon Orbán. Ha meg lehet, suttogá az előbbi, csak hogy a csata nem rég történt. Fejemet teszem rá, kiket ott az erdőbe találtunk, tegnap jókedvűen látták még felkelni a napot. Na, adja Isten, hogy baj nélkül érjük el Csanádot. E kívánatnak, mint utasaink csak hamar látták, nem kellett teljesülni. Sebesebb léptekkel, mint annak előtte folytatták útjukat, vezetőjük kissé jobbra tért el, és itt az erdő széléig semmi feltűnővel nem találkoztak, kivévén, hogy a láthatár azon részén, mely felé Csanád feküdt, rendkívüli világosság terjedt el. Midőn azonban a fák közül kilépve a nagy rónaságra jutottak, félelmük borzasztó módon igazoltatott. Csanád városa lángokban állott előttük. Fél mérföldjére voltak a várostól, melyet elérni legfőbb kívánatuk vala, és hol fáradtságaik után végre pihenni reméltek. Most lángoszlop emelkedik az ég felé. Katalin felsikoltott, Fruzsina némán megszorította Orbán kezét, szemeit ég felé emelve állt ott, a kétségbeesésnek képe, és az ifjú nem talált szavakat, melyel fájdalmát vigasztalhatá. Polgár maga is elnémult. Ő, ki az egész három hét alatt soha önbizodalmát csüggedni nem érzi, és a legnagyobb nehézségek között talált tanácsot, vagy legalább tréfát, melyel társai aggodalmát elűzheti, most hallgatva mereszti szemeit az égő városra. Nagyszerű látmány vala ez. Csanád, mint akkor időben alföldi városaink nagyobb része, fából és egyéb gyúlékony anyagokból épült. Maguk a város bástyái, itthol kő, mértföldekre nem találtatik, sárfalakból és erős tölgyfa palánkolatból voltak készítve úgy, hogy az elterjedő lángoknak semmi nem állhatott ellent. Alföldi városaink nagy részint így módon erősítettek meg. Temesvár városa címerében még fenntartotta egykori kerítésének képét. Házról házra futott a tűz, a szalma és nádföderek iszonyú gyorsasággal lobbantak fel egymás után. A háromsorú palánkolat, mely a várost védelmezé szinte felgyújtva, mint épp annyi égő gyűrűt képeze az egész körül, mely fölött három templomtorony óriási szövétnekként lobogott az ég felé, szikrákat szórva maga körül. A falak végre elégve ledőltek, és torony-torony után a körülötte hullámzó lángtengerben elmerült. Az egész fölött óriási füstoszlop emelkedett. Alul fényes, mint az izzó vas, magasabban sötétvörös fátyolként borulva el az ég egy részén, míg a másikon szétszaggatott felhők között a holdvilág önté el halvány sugarait, és egyes csillagok bolyongtak. A hold slángok epusztulás nagy képe fölött szokatlan világot terjesztének el. Fent a légben rémülten ides-tova szállongó madarak szava hallatszott, a rónaságon szétkergetett nyájak és gulyák tévelyektek ides-tova, s majd az égő kazlak körül csoportozva, majd ismét szétrohanva, panaszos bőgéssel töltve az éjszakát. Utasaink néma borzadással nézék mindezt. Ó, atyám, szegény atyám, sóhajta végre Fruzsina, mi történt vele? Ő itt volt. Dehogy volt, válaszolta Vajda, ki lelki nyugalmát e váratlan látmány után első nyeré vissza. Hát a telegdi őnagysága itt lett volna, jót állok, szép csanád városa nem gyújtatik fel, s pedig nagy kár érte. Sehol a világon jobb halászlevet nem főztek, és a püspök őnagysága is sokszor jól tartotta a cigányokat. De hát így kell lenni. A miért építenek városokat, ha a házat előbb-utóbb felgyújtják? Mi cigányok, nem félünk ilyesmitől. Orbán meggyőződése szerint, melyben Ollósi is egyetértett, csanád elfoglaltatása annak jele, hogy a nemesség e hely védelmével felhagyva a Maroson már elébb átvonult. A nemesség és vele nagyságod apja is hihetőleg Temesvár felé vonult vissza, ott az erdélyi vajda jöttét bevárja, mondta Orbán Fruzsinához. Telegdi őnagysága miatt nincs mit aggódnunk. A kérdés csak az, mit tegyünk mi e pillanatban.
S e kérdésre hát könnyű felelni, válaszolt polgár. Pusztuljunk innen. A Maros közel van. Pártjain talán csónakot találunk, s ha nem, hát ilyen nyári időben folyó nem miatt, egy kis úszással átjutunk, aztán egyenesen neki Temesvárnak.
Jézus Krisztusom, sóhajtott Katalin, időn az úszás emléktetett. S a vajda, miután tanácsának egyéb iránt senki ellent nem mondott, ismét megindítá lovát, és az erdő széléhez tartva magát tovább ballagott. A többiek hallgatva követték vezetőjüket. Borzasztó látmány várt reájuk. Alig hallattak néhány száz lépést, amidőn vezetőjük lova ismét horkolni kezdett és félreugrott. A földön holttest feküdt. Rongyos ruháin a vörös kereszt és a cséplő, melyet még mindig megmerevült kezében tartott, mutatták, hogy a lázadókhoz tartozott. Homlokán nagy sebb vala látható. A nyílt szemek meretten függöttek a holdvilágon, melynek sugarai alatt a halálos küzdelmek között elvadult arc még borzasztóbbnak látszott. Jézus Mária, sikoltott fel Katalin, időn a halottat meglátta, rosszul érzem magamat. Csak gyerünk hamar, bíztatá polgár, most nincs idő ájulásra. És az utasok tovább haladtak a véres mezőn, eleinte sietve, de több-több a földön heverő akadályok miatt mérsékelni kellett lépteiket. A csata, mely etéren a nemesség és Dózsa seregei között kétnapi küzdés után néhány óra előtt a keresztesek győzelmével végződött, a legvérengzőbbek egyike vala. Az elleneket hadakozás között nem csak dicsvágy és becsületérzés, de az emberikeben legerősebb szenvedélyei lelkesíték. Minden egyes érezé, hogy léteért küzd, mindenik szentnek tartá az ügyet, melyért fegyvert emelt, mindenik személyes ellenségét gyűlöli az ellene küzdőben, kin, hogy bosszút álljon vezére buzdítására szükség nem vala. Most a csatázók némán feküdtek a nagy téren, mely tetteiket látta. A fegyverek zaja rég elhalt, s a fáradtak fölött fehér szemfödélként terült el a holdvilágos éj. De ki írhatná le a borzadást, melyel Fruzsina és Katalin e véres mezőn tovább haladtak? Amerre szemeik fordulnak, holttestek fekszenek. Itt egyenként szétszórva, ott egyik a másikon halomra dőlve. Fényesen öltözött nemesek mellett parasztok pihennek. A hímzett ruhát és a rongyos inget a vér egyszínre festé, és a kard és kasza egyaránt széttörve hever körülöttük. Több helyen a küzdőket még a halál sem választhatá el egymástól. Fegyvertelenül, halálos sebbel keblében a földön fekvő paraszt még egyszer megragadá urát, ki lesújtva mellé terítetett, és a haldoklók újra küzdeni kezdének. Amaz, hogy zsarnokán bosszút álljon, ez, hogy fellázott jobbágyát még egyszer elnyomhassa. A csata távolabb helyekre vonult, körülöttük csak halottak maradtak, De ők nem engedtek párviatalokon. Egymásba kapaszkodva ellenének testébe vájt körmökkel, így találta őket a halál, és így merevettek el tagjaik. Úgy látszik, mintha a mozdulatlan szemek még gyűlölettel néznének egymásra, mintha az elhalványodott ajkakon még átkok lebegnének. Az emberek között lódögök feküdtek, s merre a szem látott fegyvertöredékek. A hold halvány sugarakat vetett a mezőre. Az éj csendében mindenfelől varjúkárogás és a vércse éles hangja hallatszottak. Az utasok közelítésére egy pár sas föliesztve hagyja el prédáját, és messze ívekben keringett fejeik fölött, mintha látni akarnák, ki meri háborítani nagy királyságában. S maga polgár is szorulni érzi szívét, midőn e nagy temetőn végig tekintett. Most pezzek hallgatnak, sóhajta félig fennszóval. A leglármásabb is nyugodtan fekszik, s egész bátorsága mellett most minden várjú megtépheti haját. Ha nem lett volna jobb szépen megférni egymás mellett, és barátságosan megosztani a föld színét, mint most a föld alatt olyan közel lakni egymáshoz. Ha, szinte furcsa, tevé hozzá Orbánhoz fordulva, oly hangon, melynek tréfásnak kell vala lennie, de mely a cigány belső fölgerjedését tanúsítá. Annyi ember egymás mellett és egy se panaszkodik. S talán Pista fiam is köztük van ki, mindig a vidéken járt. Isten segedelmével nem lesz köztük, mondá Orbán, kire a cigány szavai mélyen hatottak. Mi köze volna Kent fiának e dolgokhoz? Fáraó népe szabadon kószál, és nem bánja paraszt vagy úr bírja az országot. Mi köze volna fiamnak egy csatához? Válaszolta a másik. Hát csak annyi köze, hogy mint sok másnak itt körülöttünk hever. És szegény, egyház helyes nemes ember létére nem sokat bánhatta volna az urak és a püspökök minden jószága elszedetik, és az országot újra félosztják is, és mindamellett mégis olyan bátran küzdött az urak zászlaja alatt, mint bárki más. Szegény embernek, ha mi köze van a világ dolgaihoz. És mégis, ha királyt koronáznak, a földesurának fia születik, vagy leányát kiházasítják, ő rivalg örömében leghangosabban. Ha csatázni kell, ő ontja vérét, és maga se tudja, hogy miért. Mert az embernek örülni, és verekedni kell. Ha magának nincs rá oka, kölcsön veszi mástól, azt mégis verekedik, és mégis örül. De balond világ ez. Pistám nem volt józanabb a többieknél. Adja Isten, hogy ne lett legyen közöttük. De nem csak a gyászos hallgatagság tölti az átmenőket borzadással. Néha a halottak között a mezőn egyszerre fájdalmas hangok hallatszottak. Hosszú fohászok, gyönge jajgatás, mint haldoklóké, és azután ismét irtózatos csend. Egy párszor az utasok megszólítattak itt-ott egy-egy nehezen sebesült ki, rég felhagyva minden reménnyel, csak a végső pillanatot várt, amiben közelítésüket észrevevé. Végső erejét összeszedve fölemelkedett a halottak közül, és nekik tovább kellett menni, s távozva még sokáig hallani a szerencsétlenek jajgatását, néha átkait, melyekkel érzéketlenségük ellen panaszkodtak. Így haladtak át számos akadályok miatt lassan a csatamező nagyobb részén. A földön heverő holttestek ritkábbak lettek, és polgár ismét gyorsabb lovaglásra intheti társait, midőn közel hozzájuk egyszerre megint rimánkodó szózat hallatszott. A mindenható Istenre kérem Kenteket, mondás szerencsétlen kimidőn a lovasok közelítését észrevevé, nagy erőlködéssel felült és karjait feléjük terjeszté, irgalmazzanak, ne hagyjanak itt gonoszul elveszni. Szívesen segítenénk földi, mondá polgár, hát de nem lehet, magunknak is sietnünk kell, másképp a tiédhez hasonló sorsra jutunk. Krisztus urunk kínszenvedésére kérem, vigyenek magukkal, rimánkodott az előbbi. Lám, bennem még élet van, még kiépülhetek, de ha itt maradok, holnap reggel eljönnek a parasztok,
és cséplőkkel agyon fognak ütni, mint szokásuk, s nekem nőm és két gyermekem van. Mind mélyen megvalának hatva a panaszok által. Ruzsina kérte a férfiakat, hogy csak ez egynek kérését teljesítsék. De polgár megjegyzi, hogy miután az ember sebe oly nehéz, hogy még föl sem kelhet, kérését lehetetlen teljesíteni. Lássa, Kend, mondá érzékenyen, midőn lovát ismét megindítá. Nem azért, mintha nem akarnánk segíteni, de ez lábain sem állhat. Hát hogyan jöhetne velünk Biharba? Biharba? Biharba mennek Kentek, szólt a sebesült könyörögve. Ó, ha már nem vihetnek magukkal, és szerencsésen odáig érnek. Menjenek el Telegdre, s keressék fel ott Sipos Antal házát, s mondják meg Viktának, hogy férje itt fekszik, és ezentúl csak a nagyságos úrtól kérjen segedelmet. E szavak alig mondattak ki, midőn Ruzsina leugorva lováról a szerencsétlenhez sietett, és utitársai sokkal inkább megvalának hatva, hogy sem őt emberszerető cselekvésében akadályoztatnák. Mihelyt a vén huszár ura leányát, Orbánt, ki a lovakat elhagyva szinte hozzá közelített, megismeré, halvány arcán örömsugár lejtett át. Feléje terjeszté véres karjait, s midőn a hozzá lehajló hölgy kezét ajkaihoz szorítá, a szerencsétlennek szemeit könnyek tölték el. Ó, Istenem! Mondá elfojtott hangon, hogy még ez örömet érhetem el, hogy kedves kisasszonyunkat még egyszer láthatám. Ó, most Viktámnak s gyermekeimnek többé nem lesz bajuk. Ugyebár a kisasszony gondjukat fogja viselni szegényeknek. És a haldokló újra ajkaihoz szorítá Ruzsina kezét, és az erős férfi elgyengülve nehéz sebétől zokogott, mint a gyermek. Ruzsina mélyen meghatva szelíd szavakkal vigasztalá szenvedőt. Elvisszük magunkkal, mondá, hiszen a maros közel van, s odáig Kend elbír jönni. A túlsó parton talán jó emberekre találunk, kiknél kiépüléseig maradhat. Ments meg, Isten, válaszolta sebesült, csak fussanak nagyságtok, fussanak minél hamarabb. Rajtam nem segíthet senki, sebei mélyebbek, hogy sem valaki megorvosolhatná. S én nyugodtan halok meg, miután tudom, hogy szegény Viktámnak és gyermekeimnek gondját fogják viselni. Ruzsina nem határozhatá el magát, hogy apja hív szolgáját, ilyen állapotban itt hagyja. Újra kérte társait, hogy a szerencsétlent legalább a maros túlsó partjáig vigyék magukkal. De ez önmaga ellentmondott irgalmas szándékának. Isten meg fogja áldani nagyságodat, hogy egy szegény ember iránt ennyi részvéttel viseltetik, mondá, de 10 halált érdemlenék, ha kegyességét elfogadnám. Előbb magam kértem, hogy magokkal vigyenek, de az más vala. Akkor idegeneknek gondoltam, és minden ember legközelebb áll önmagához. És úgy hívém, hogyha magukkal visznek, talán mégis kigyógyulhatok. De hogy uram leányát, őt hozzam veszélybe, és önmagamért, ki egész éltemen át nem voltam egyéb közhuszárnál, azt soha senki nem fogja Siposról mondani. Csak fussal! Fusson, nagyság, az Istenért nem ulasszon egy percet is tovább e szörnyű mezőn. És mi történt atyámmal, kérdé Ruzsina. A nagyságos úr biztonságban van. Mint egy 10 magammal kísértem ide. Itt egy átkozott paraszt kaszájával levágott lovamról. Egy ideig szemeimmel követtem uramat, amint a csatában megmaradt legényeivel a maros felé sietett. Azután egyszerre zúgni kezdett a fejem, és minden elhomályosodott szemeim előtt. De a kisasszony nyugodt lehet. A nagyságos úr Temesvárra akart menni. A maroson túl még minden csendes.
A nagyváradi csoportot a nemesek szétkergették, és a nagy keresztesad, mely Szegedről jött, még a folyó innenső partján áll.
Te az Istenért, siessenek! Dózsa talán még holnap átvezeti seregeit, és egy perc alatt főképp, ha a lázadók győzelmének híre elszárnyal. Ott is minden lángokban fog állani. Menjünk, inte polgárki mindig növekedő nyugtalanságában, most szinte a sebesülthöz közelített. Kend a vezető? Kérdés Ipos mindinkább gyengülő hangon. Vigyázzon, Kend, és talán annak, amit mondok, hasznát veheti. A folyó mellett az innenső parton csak pár száz lépésre, ha egyenesen a marosnak tartanak, a füzesben csónakot fognak elrejtve találni. Néhány nap előtt arra lovagolva ott láttam, és még arról gondolkoztam, akkor vajon a halász ki azt odarejté, ott fogja-e találni a háború után. Talán hasznát vehetik. A maros nem mély, de úszás nélkül ló mégsem juthat a túlsó partra, és Fruzsinak is asszonynak még baja lehetne. Polgár megköszönte a tanácsot, és Fruzsinát újra menésre inté. A hölgy még mindig határozatlanul állt ott. Mondhatatlan fájdalommal tölti el lelkét a gondolat, hogy azt, ki életét apja védelmében veszté el, így minden segély nélkül itt kell hagynia. És mennyiben meghatóbb volt azon nyugtalanság, melyel a hív szolga csak ura leányának veszélyére gondolva, s megfeledkezve önszenvedéseiről, őt mindinkább elgyengülő hangon polgár tanácsa követésére kérte, annyival inkább e helyhez kötve érzi magát. Letérdepelt a haldokló mellé, ki fáradtan visszasüllyedett, és szelíd kezével letörli a hideg halál verítéket, mely homlokán kitört. Csak még egy pár percig hagyjatok itt, mondá társaihoz. Nem látjátok-e, hogy a szerencsétlen nem soká fogja késtetni utunkat? A haldokló csak félig hallja szavakat. Meghalok. Ó, én nem késleltetem útját, mondá megtörött hangon. Menjen, kisasszony, siessen. Dózsa jön, s nincs fegyverem. A szava mindig gyengébb, érthetetlenebb lett. A fölgerjedés, melyet Fruzsina jötte okozott, fölemészté végerejét, sebei a beszéd között újra megnyíltak, s a belőlük patakzó vérrel kiapadt élete. El ne hagyja Viktámat, mondta, még egyszer összevéve végső erejét. Vigye meg a gyermekeknek áldásomat, s hogy ők is híven szolgálják urokat. Isten áldja meg nagysádat minden utain. És a katona még egyszer felsóhajtott, és ajkai örökre elnémultak. Gyerünk, mondta polgár ismét. Hát már szürkülni kezd. És Orbán szelíd erőszakkal elvezeti Fruzsinát e helyről. E jelenet utasainkra bizonyos tekintetben megnyugtató hatással bírt. Fruzsina legfőbb aggodalmától menekült meg, melyet mióta Budát elhagyá, apja hogyléte iránt érezett. A többiek a történtekről tudósítatván több reménnyel néztek a jövőbe. Sipos állítása szerint a maros túlsó partján eddig még minden nyugodt vala. S rövid lovaglás után, miközben semmi akadály által fel nem tartattak, ott állottak e folyó partjánál. Úgy látszott, mintha eddigi nehézségeik határpontját érték volna el. Csend vala körülöttük. Nyugodtan folyt a maros füves partjai között. Habjain a hold ezüst sugarai tükrözének, s az itt-ott szétszórt fűszfák ágait gyenge szellő ingatá. Az egész táj a nyugalom képét viseli magán. Maradjanak itt nagyságtok, ollósi urammal, mondta polgár, midőn lováról leszállva az asszonyokat szintele segíté. Én és Orbán addig fölkeressük a csónakot. A lovaknak is jól esik egy kis pihenés, és ha egy szép mezőn egy fél óráig legelnek, annál jobb kedvel visznek tovább. Polgár megereszti a lovak nyergeit,
Levette és a nyerekkápára akaszták kantáraikat, s miután a magáit egészen szabadon bocsátá, a többieket, hogy el ne szaladhassanak páronként lábaiknál összeköté, amint azt mezőinken legelő lovaknál most is szokásban látjuk. Azután Orbánnal egy közelálló nagyobb füzeshez sietett, hol Sipos magyarázata szerint a csónaknak lenni kellett. Az asszonyok ollósival a maros partjainak magas fűvébe ereszkedtek, s nyugodtan várták visszajöttöket. Lelkeiket 100 fájdalmas érzés, 100 nehéz aggodalom tölti el, de mindenik magába zárák gondolatait. Maga Katalin is szokása ellen szótlanul ült társai között, és csak a csendesen ellejtő folyó mormogása és egy közel nádason átsuhanó szellő zavará az ünnepélyes hallgatást, mely körülöttük elterült. A távolban az égő város, mely most, miután a lángok magasabb épületeit fölemészték, egy izzó tó gyanánt terül el a rónaságon. Néhány lépésre csatamező, hol ezeren onták vérüket, és minden borzasztó, mit ember emberen elkövethet, a föld által még el nem takartatott. És itt a folyam nyugodtan haladva partjai között Sven holdvilág és csillagok szelíden ragyogva az égő város és véres csatamező fölött, mintha semmi nem történt, mintha az éj az embereknek csak szelíd álmokat hozott volna. Ó, ki szemlélheti így pillanatokban a természet érzéketlenségét, mellyel szenvedéseinkre lenéz anélkül, hogy szíve keserűséggel elnetelnék. A nap, melyen egész nemzetek a népek sorából kitörölve, rabigába görnyednek, tiszta fényben emelkedik a láthatáron és ragyogó sugárzással végzi pályáját, egész ivadékok halnak ki, és a legkisebb patak nem változtatá meg folyását. Ha az egész emberi nem feljajdul keservei között, a természet mosolygó arccal nézi bánatát, és ezerek örömzaja nem oszlathatja szét a legkisebb felleget, mely ekünket leplezi. Parányiságunkra inte az, vagy arra, hogy e földön idegenek vagyunk. Annak jelét lássuk-e benne, hogy a pillanatnyi lét a sorsnak kezébe adva semmi magasabb lényt nem érdekel, vagy talán az emberi szív, mely sötét aknáiba a szerelem mennyei kincsét zárja, nemesebb, hogy sem örömei és bánatai e porgömbön megértethetnének. Ilyen gondolatokba merült Fruzsin, amidőn Ollósi egyszerre felugorva ülőhelyéről s felkapva mellette fekvő baltáját, arra futott, hol egy bizonyos távolságban a lovak legeltek. Ollósi, lenézve a maros csendes habjaira, eddig szinte szomorú gondolatokba mélyedett. Más természetűek valának azok, mint Fruzsináé is, inkább a szabó személyes kinézéseivel foglalkoztak. De Ollósi annyira elmerült beléjük, hogy észre sem vevé, hogy a lovak, bár kötözött lábakkal, lassan, de mindig tovább botorkálva már több száz lépésre jutottak. Midőn ábrándaiból föleszmélve utánuk nézett, egyszerre nem kis rémülésére mellettük egy embert vett észre. Felugrott, mint mondtuk, s baltájával lélek szakadtan arra rohant, de még 50 lépésre vala tőlük, midőn az idegen látszó nehézséggel a lovak egyikére felült. Kiáltani kezdett: zsivány, mit akarsz lovammal? De minden, amit nyerhetett, csak a rövid válasz vala: fickó, ha lovadra szükséged van, gyer Temesvárra, és keresd Bátori István istállójában. És ezzel egyenesen a marosba ugratott, s rövid úszás után a túlsó parton kigázolva elnyargalt. Ollósi meretten nézett utána. Bátori István, kiállta a legnagyobb ijegységben baltájára támaszkodva, s pedig az én lovamat vitte el. Mi lesz belőlem? És Ollósinak igaza vala. Az idegen, ki őt lovától megfosztál, csak ugyan a vitéz temesi gróf vala. Nehéz sebek után leesve lováról a híres bajnok sokáig eszméletlenül feküdt a halottak között. Amikor magához tért, egy nádas közelében találta magát. A csata rég megszűnt, s miután a parasztok a csata után azonnal csanád ellen fordultak, hogy a várost még aznap ostrommal bevehessék, a mező, kivéve a halottakat s nehezen sebesülteket, elhagyatva állott.
Esteledni kezdett, és bátori végső erejét összeszedve, fölkelt és a nád között rejti el magát, hogyha a parasztok szokásuk szerint másnap a halottakat kifosztják s eltemetik, ott ne találtassék. Így folyt el több óra. A gróf lassanként visszatérni érzi erejét, de pillanatról pillanatra inkább lemondva minden reményről. A lázadók győzelméről nem lehetett kétségben. Már akkor, midőn sebeit megkapta, a nemesség a csatamezőről minden felől elüzetett. És kitől várja szabadulását? Mintha már végzete akarná, hogy ő, a büszke pátori, ne lovagi csatában, de fellázadt pór által veszítse életét. Prágában, ahol a csenép pór között veszélyben forgott, eszes lélek ébersége menté meg őt. Most úgy látszott, e tehetségek gyakorlatára alkalma nem lend, minden valószínűség szerint, ha a parasztok kezébe kerül, reá csak kínos halál vár. Így gondolatokba merülve ültött a vitézvidőn egyszerre a közelítő lovakat észrevevé. A váratlan segély az isteni gondviselés egyenes tanúságának látszott, s bátori új erővel s bizodalommal telve megragadta a kedvező alkalmat, s már messze elszáguldott a túlsó parton, midőn a megfosztott ollósi még mindig bámulva nézett a távozó után. A szabót minden más alkalommal örömmel töltötte volna el, hogy a temesi gróf tőle lovat kölcsönzött. A jelen körülmények között azonban a többi lovakat magával vezetve nehéz aggodalmakkal tért vissza az asszonyokhoz, kiknél miután a megtalált csónakot vízbe eresztették, nem sokára Polgár és Orbán is megjelentek, nem kis bámulással hallva a károsított utitárs előadását. Alig adtak volna hitelt, ha Ollósi nem esküszik, hogy emberében nem csalódhatott, miután rongyosan ugyanis sárral takarva még a kék dolmányt is megismeri, melyet a grófnak csak húsvét előtt küldött Temesvárra. Mit volt mit tenni? Rövid tanácskozás után, mely alatt Polgár Tamás sebes felfogása és életre valósága újra kitűnt, elhatároztatott, hogy miután Ollósi fosztatott meg lovától, és a nem várt történet, mint egy a sors útmutatásának tekinthető, ő a társaságtól maradjon vissza. Polgárt kivéve, kinek mint vezetőknek szolgálatát az asszonyok nem nélkülözhetik, nem vala senki, kit a parasztok részéről kevesebb veszély fenyegetne. Bakács útlevele a lázadók között már többször megtette hatását, s Ollósi magát nem annyira a parasztok, mint a nemesség üldözöttjének tekintően, maga ellentmondás nélkül beleegyezett ezen intézkedésben, részintűvel azt a hölgyek biztossága úgy kívánta, részintűvel Polgár által, ki erészben ügyesen használta gyöngeségét, figyelmessé tétetett, hogyha csak ugyanaz urak által üldöztetik, semmi helye sem lehet ránézve veszélyesebb Temesvárnál, hol az ennyi veszteségek után felbőszült nemesség kétségen kívül csak a pillanatra vár, melyben valódi vagy képzelt ellenei bosszút állhasson. Mindezen okok helyesek, mondá Szabó nem kis méltósággal. Ám bár azoknak felhozásak szükségtelen, mert hol e nemes hölgyek biztossága forog kérdésben, Ollósi önveszélyeire gondolni nem tud. Csak az egyet kérem, vigyenek át magukkal a túlsó partra, hogy legalább még ez éjjel biztonságban legyek. E kérés természetesen teljesítetett. Midőn Ollósi és az asszonyok a túlsó parton voltak, Polgár és Orbán még egyszer visszajöttek, és mindenik egy lovat kantárnál vezetve ezeket is szerencsésen a túlsó partra hozták, és kevés idő kellett, hogy valamennyien kivéve Ollósit utazásuk folytatására ismét készen legyenek. Legyen meggyőződve kigyelmed, mondta Bebek Katalin az utóbbihoz, hogy nemes feláldozásáról, melyet az egész út alatt, s főképp most bizonyított, megfeledkezni soha nem fogunk. És amennyire kigyelmed a lázadókkal egyetértésről vádoltatik, ha Isten szerencsésen megment, alkalmunk lent mindenkit meggyőzni, hogy Ollósi uram a királynak és az úri rendnek hív pártolója volt. Ollósi mélyen meghajtá magát. Higgyel, nagysád,
mondta érzékenyen. Én nem kívánok szebb jutalmat azon kegyes emléknél, merre talán nem számíthatok. Tapasztalni fogják talán, hogy szegény szolgájoknak némelyek által több fontosság tulajdonítatik, mint azt Bebek Katalin kisasszony hinni látszik, és hogy a nemességet ollósi szándékainak tisztaságáról meggyőzni még így hatalmas pártfogónak is nehezen sikerülhet. De, tevé hozzá, időnkisé neheztelő hangja ismét érzékenyre változott. Bármi történjék velem, s bár soha e hazában, aminek művészetemet eddig szentelém, nem találkozunk többé. Velence vagy Róma palotái között vissza fogok vágyódni azok után, kiktől most oly szomorúan búcsút veszek. Ezzel a Szabó Katalin kiterjesztett kezét ajkaihoz szorítá, s még egyszer szerencsés utat kívánt, midőn előbbi társai most sebesen elnyargaltak. Hej, miért Szabó ez az ember? Sóhajta Katalin halkan. Ollósi egy ideig hallgatva állott előbbi helyén. Mély gondolatokba merülten nézett a távozók után, s midőn a lódobogása távolban elhangzott, föleszmélve ábrándjaiból körültekintett. Mit tegyek most? A haza eltaszít magától. Olaszország a művészet hazája. Ott szebb napok várnak rejám. A művészt számkivethetik, de mikor egy hazát vesztett, előtte az egész világ nyitva áll. És a fellengző gondolatokkal Ollósi egyenesen délnyugat felé irányzá lépteit.